Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik. Dóra László összeállítását hallják.
Mai első beszélgető partnerem Zóka Katalin tanulmányi rektor helyettesasszony, akit köszöntök a stúdióban, és most egy picit beszélgessünk arról, hogy a főiskola élete ebben a koronavírusos időszakban tulajdonképpen hogyan változott meg, ebben a különleges munkarendben az oktatás hogyan alakult át?
Hát március 12-ével azonnal átálltunk a digitális oktatásra, amikor a felsőoktatási intézmények megkapták a járványügyi helyzetre vonatkozó instrukciókat. Az elméleti kurzusoknál nem okozott különösebb nehézséget, minden oktató tudta, hogy vagy a Neptunon keresztül, a Meetreet-en keresztül, illetve a Google for Education-nek a felületén tudott kommunikálni online is a hallgatókkal. Az a tapasztalat, hogy szinte azonnal megindultak az online órák, az órarendi órák idejében, illetve elindult az online kapcsolatfelvétel a hallgatókkal. Nálunk nehézséget okozhatna, vagy bonyolította a helyzetet a gyakorlatok része, mivel a szakjainknak, főleg a pedagógus képzési szakjainknak van egy közoktatási vetülete, és hát a közoktatás intézményei bezártak. És hát ezúton is köszönjük a gyakorló intézményeinknek, hogy azonnal átgondolták, hogy hogyan biztosítható a hallgatóink számára a digitális oktatás keretein belül a gyakorlatok teljesítése. Az nem volt kérdés, rektorasszony kérése volt, hogy hallgatót hátrány nem érhet, tehát a gyakorlatokat a speciális körülmények között is teljesíteni kell, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlati képzésben résztvevő oktatók, gyakorlatvezető tanárok, tanítók, mentor, óvodapedagógusok mindannyian azonnal kitalálták a megoldási módokat, és most már azt tudom mondani, hogy minden hallgatónk tudta teljesíteni a gyakorlatát. Különösen fontos terület a záró gyakorlatok kérdése. Tehát a tanító, óvodapedagógus és kisgyermeknevelő szakosaink is tudták teljesíteni a záró gyakorlatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nehézségek ellenére vettük az akadályt.
Hát ezt nagy öröm hallni. Egyébként én, ha jól emlékszem, egy csütörtöki nap volt az első, amikor már nem jöhettünk be, és én ugye, nekem akkor lett volna órám, és hétfőn már is kaptam egy levet az egyik hallgatót, hogy na hát milyen jó pofa ez a digitális oktatás, mert már is lehet tananyagokat kapni, úgyhogy valószínűleg ez lehetett az egyik oka annak, hogy ilyen hamar át tudtunk állni. A másik pedig ugye gondolom az, hogy a főiskola minden termen nagyon jól felszerelt számítógépekkel, projektorokkal, és hát a tanárok ezeket aktívan szokták használni, tehát képeket, ábrákat, diagramokat és különböző szövegeket vetítenek fel az oktatás közben, hogy a hallgatók ezt tudják jegyzetelni, és ugye a későbbiekben ez hivatkozási alap is lehet, hogy hát ezt tanulták az órán. Ez lehetett az egyik oka ennek a gyors átállásnak?
Igen, azt gondolom, hogy mind a hallgatók, mind az oktatóknak volt már tapasztalat a gyakorlata az online kommunikációban. Erre lehetőséget biztosított a Neptun is, de másik elektronikus tanulmányi felületünk is. Ugye ezeket azért mindenki használta, persze botladoztunk is bennük, de azt gondolom, hogy működőképes volt nagyon hamar az online kommunikáció.
Ez a Neptun rendszer ugye az a hivatalos rendszer, amit a főiskola használ, egyrészt kapcsolattartásra a hallgatókkal, másrészt pedig ugye ezen keresztül lehet feladatokat kiadni, sőt a hallgatók itt is kapják meg a jegyeiket, jól mondom?
Igen, igen, ez az elektronikus tanulmányi rendszer, amelyik nem csak a tanulmányi adatokat rögzíti, hanem a tanulási segédleteket lehet rajta továbbítani a hallgatóknak, de nálunk rendelkezésre áll a felsőoktatásban használt Google for Education, ahol online órákat is lehet tartani, adatvédelmileg biztonságos felületen, és folyamatos beszédkapcsolatot lehet, tehát akár én mondjuk magyar irodalmat, gyermekirodalmat tanítok, a memoriter beszámolókat is meg lehetett online tartani a hallgatókkal ezen a felületen.
Én ebben az időszakban, amikor egyébként bejött ez a koronavírus, az egyik budapesti fővárosi felsőoktatási intézmények a speciális könyvtárát használtam, és hát bevallom őszintén, hogy én ott kerestem a kézfertőtlenítőt, és minden olyasmit, ami nálunk már, ha jól emlékszem, január végén, sőt február elején megvolt, budapesti kampuszon például, majd a minden sarokfordulóba. Most hadd kérdezzem meg, hogy ez valami éleslátás, előrelátás volt a főiskola vezetői részéről, vagy esetleg érkezett valami hivatalos jelzés, hogy erre fel kell készülni? Mert ezt a hallgatók is nagyon úgy jelezték, hogy főiskola nagyon fel van kész, és örültek ezeknek a készfertőtlenítőknek.
A rektorasszony döntései mindig napra készek voltak. Bármilyen instrukció érkezett a felsőoktatás felé, nálunk ezeket azonnal bevezette az intézmény a hallgatók és a kollégák, munkatársak védelmében. Úgyhogy ez rögtön életbe lépett nálunk, nem vacillált rajta senki.
Most a vizsgáztatás?
Hát érdekesen alakult az elmúlt 2 hónap, ugye most már ott tartunk, hogy lement a 1,5 év a szorgalmi időszak online oktatással, digitális kommunikációval, közben enyhültek a járvány helyzet körülményei, így akár át is állhatnánk a személyes vizsgáztatásra. Rektorasszony körlevelében szerepel, hogy az oktatók hatásköre, hogy hogy döntenek a vizsgáztatással kapcsolatban, vagy bármilyen számonkéréssel kapcsolatban, és hogy időben tudjanak arról a hallgatók, hogy milyen módon zajlik a vizsga. Közben azért beleszerettek a hallgatók az online vizsgáztatásba, vannak előnyei és hátrányai is, úgyhogy lehetőség van nálunk az online vizsgázásra is, illetve aki szeretné a személyes vizsgázásra. A záróvizsgán betartjuk a jogszabályi előírásokat, az egészségvédelmi előírásokat, de a záróvizsgán már áttérünk a személyes vizsgázásra.
Egyébként az, hogy ez milyen jól sikerült, szerintem az is bizonyít, hogy a hallgatók tényleg nagyon hamar megszerették ezeket az online órákat, amik ugye az én esetemben hetente voltak például, és ami még meglepőbb volt, hogy nagyon szép dolgozatokat küldtek vissza, igazából élő tanári magyarázat nélkül. Jó, ez volt az egyik kérdéskör, amiről szerettem volna beszélni, a másik pedig, ugye a másik nagy feladat így évvégén, az pedig nem a vizsgáztatás, hanem az alkalmassági vizsgák, ha erről tudnál egy kicsit bővebben mesélni nekünk.
Hát a pedagógus képzési szakjainkat érinti, az alapszakjainkat az alkalmassági vizsga, ez országosan a járványügyi helyzet miatt átalakult, nincsen személyes részvételt igénylő alkalmassági vizsga, ettől minden felsőoktatási intézménynek el kell tekinteni. Ugye ez a döntés még április elején született, nem lehetett látni előre, hogy hogy alakul a járványhelyzet. Az alkalmassági helyett a jelentkezőknek nyilatkozatot kell kitölteni. Minden részletes információt megtalálnak a honlapunkon, illetve tájékozódni tudnak a felvi.hu-n is. Nyilatkozni kell egyrészt arról, hogy nincsen semmi olyan betegségük, ami akadályozná a felsőoktatási tanulmányaikat. Ez vonatkozik a kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanítószakra, illetve nálunk vannak még speciális feltételek is, akik az angol nyelvű óvodapedagógus képzésre, illetve a német nemzetiségi képzésre jelentkeznek. Nekik ugye angol, illetve német nyelvi bemeneti feltétel is van. A nyelvtudásról is nyilatkozniuk kell, természetesen arról a nyelvről, amelyik szakra jelentkeznek. Ennek a nyilatkozatát is megtalálják a honlapunkon. Aki tett januárban elő alkalmassági vizsgát, annak nem kell nyilatkoznia, illetve ha nyelvvizsgája van az adott nyelvből, amelyik bemeneti feltétel, akkor szintén nem kell nyilatkoznia. A következő 1,5 évben viszont a jogszabályi döntés alapján fel kell mérnünk a jelentkezők alkalmasságát, de a mi intézményünk arra különösen nagy hangsúlyt fektet, hogy a felmérés mellett a kompetencia hátrányokra fejlesztő kurzusokat is indítsunk. Tehát a cél az, hogy megtartsuk a hallgatókat, és segítsünk nekik a továbbhaladásban, a folyamatos továbbhaladásban.
Egyébként a továbbtanulókat valóban segíti az, hogy a honlapunkon, az avkf.hu honlapon nagyon jól össze vannak szedve, ez gondolom a te érdemed is többek között.
Hát az nem az én személyes érdemem, a kollégák
között. Tanulmányi osztályal együttműködve alakítottátok ki. Ugye most az alkalmassági vizsgadíjat azt elengedi a főiskola,
igen,
ugye?
Igen, mert ez most jelenleg csak adminisztráció, vizsgabizottságok nem lesznek. Úgyhogy enélkül zajlik az alkalmassági. Tehát csak a nyilatkozatot kell beküldeniük.
Így van, és hát reméljük, hogy nagyon sok jó kis hallgatónk lesz, mert hogy ugye nagyon szeretnek minket, mert egyrészt nagyon közel vagyunk Budapesthez, tehát én például a nyugati pályaudvartól 20 perc alatt le tudok érni a zónázó vonattal. A másik pedig, hogy Vácon azért nagyon jó kis pizzériázók, fagylaltozók vannak, amit ugye a hallgatók szeretnek a szünetekben kihasználni, de hát télen is műkorcsolyázási lehetőség van a város főterén. Milyen előnyei vannak még egyébként Vácnak, vagy akár a budapesti kampusznak?
Hát a főiskoláról tudok inkább beszélni, tehát a kisvárosban, vagy hát nem is annyira kisváros Vác, de családias légkörű a főiskola, valóban minden hallgatónkra egyéni figyelem jut. Itt említettük az előbb a tanulmányi osztályt, a tanulmányi osztály munkatársai is figyelik, segítik a hallgatók zökkenőmentes haladását, és azt gondolom, hogy az oktatókról is ugyanez elmondható, hogy igyekeznek mindenben segítséget nyújtani a hallgatóknak. A családias jelleg mellett azért nagyon pezsgő a diák élet itt a főiskolán. A budapesti kampusz is könnyen megközelíthető.
És nagyon modernül felszállt, azért tegyük hozzá.
21. századi épület, minden tekintetben, technikailag, oktatástechnikailag is, illetve a képzési kínálatunk olyan széles, hogy ott mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt.
Sőt, a budapesti kampusz, ha jól tudom, több építészeti díjat is kapott. Igen. Tulajdonképpen, valamint ugye most újítjuk fel a Váci kollégiumokat.
Igen. A kollégiumi ellátásunk is azt gondolom, hogy szinte szállodai színvonalú, kétszer-két ágyas szobákhoz van egy fürdőszoba a központi kollégiumban, a Szent József kollégiumban, azt hiszem, ott nem pontosan ugyanilyen az ellátási színvonal, de ott olcsóbb a kollégiumi díj, internet elérés, konyha, illetve a kollégiumokra is jellemző az, hogy a Hök révén nagyon pezsgő a diák élet, változatos programokkal működik a kollégium, illetve a kollégisták nagyon segítik egymást tanulásban, illetve a hasznos szabadidő eltöltésben.
Én emlékszem arra, hogy az első fél évben egyszerre hallgatom, kicsit késve érkeztek az órára, és akkor kérdeztem, hogy hát mi történt, és mondták, hogy rektorasszonnyal festettek székeket az udvaron, mert hogy ugye ilyen családias jellegben működünk. És akkor még annyit, hogy a mi képzésünk az mennyire gyakorlatorientált, most így átlagosan tekintve az összes képzést?
Azt hiszem, hogy ez az egyik előnyünk a főiskola hitvallásának része, hogy az alapszakokon is és a mesterszakokon is gyakorlatorientált legyen a képzés, hangsúlyos legyen a gyakorlati képzés, minél több és minél szélesebb körű gyakorlati tapasztalatot szerezzenek. Ez azt is jelenti, hogy Váci, Vác környéki és budapesti gyakorlóhelyeink is vannak, ezek főleg a belső gyakorlatok, illetve ösztönözzük azt, hogy a külső gyakorlatok során a saját régiójukba is vissza tudjanak térni a hallgatóink.
Júniusi adásban a második vendégem Elekes György, a pszichológia tanszékről, és György, most arra szeretnék, hogy egy pár szóban mutatkozz be, illetve azt a szakot, amit te vezetsz, egy kicsit mutass be nekünk.
Jó, tehát ahogy el is mondod, igen, Elekes Györgynek hívnak, a mentálhigiéni és közösség és kapcsolatépítő mesterképzési szaknak vagyok a szakfelelőse, ami egy új képzés itt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Az első évfolyamunk az előző évben, tehát 2019-20 szeptemberéből indult el, és most pedig jön a második következő év, a másodévesei. Tehát most ott lesznek másodévesek, és akkor most indul 2020-2021 szeptemberétől a második első évfolyamunk, úgyhogy nagy várakozással nézzünk elébe. Így a koronavírus kapcsán egy átmeneti helyzetet találtunk ki a felvételére vonatkozóan, tehát most nem lesz felvételi beszélgetés, hanem mindenkitől egy motivációs levelet kértünk. Nagyon nagy a túljelentkezés, tehát minket is meglepett, hogy szinte háromszoros túljelentkezés van a szakra. A szakunkon különben 35 férőhely van, 25 állami finanszírozású férőhely és 10 önköltséges férőhely, és így is közel háromszoros túljelentkezés van, úgyhogy nagyon sokan beadták a jelentkezésüket, sok motivációs levél már megérkezett, sok nagyon jó motivációs levél volt, úgyhogy olvassuk őket, és azok alapján adjuk a pontszámot.
Ha már egy szóba hoztad ezt a motivációs levelet, ugye azokon az információkon túl, ami fenn van a honlapunk, hogy mit kell tartalmazni, milyen egy jó motivációs levél?
Hát a jó motivációs levél elsősorban olyan, ami alapján sokat megtudunk a jelentkezőről. Tehát itt most az az elsődleges szempont, hogy nem találkozhatunk személyesen velük. Mikor találkoztunk személyesen velük, akkor ugye legalább 15-20 percet csak rá koncentráltunk, igyekeztünk megtudni minél többet, hogy miért jött erre a szakra, miért választotta ezt a képzést, miért választotta ezt a főiskolát. Tehát nekünk az a jó, ha minél részletesebben szól a motivációs levél a jelentkezőről, a jelentkező motivációiról, az elképzeléseiről, hogy mivel szeretne foglalkozni a jövőben, és természetesen így mi is tudjuk, hát hogyha nem egyezik azzal a képzési struktúrával, amit mi tudunk kívánni számára, és ő ezt jól be tudja nekünk azonosítani, hogy ő mit szeretne, akkor természetesen kevesebb pontot fogunk neki adni, mert akkor látjuk, hogy az ő elképzelései nem egészen az, amit mi tudunk számára biztosítani.
De hát azért ugye ezek a szavak beszoktak telni, tehát az, hogy viszonylag kevesebb pontot adunk, ez az még nem jelenti azt, hogy valaki automatikusan kiesik ebből a képzésből.
Nem,
nagyon sokan szeretnének felvételezni, csak megpróbáljuk azokat a hallgatókat fölvenni, akik a leginkább passzolnak a képzéshez, ha jól gondolom én ezt.
Igen, jól gondolod, igen. Tehát, hogy ez a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő elme, tehát itt a közösség és kapcsolatépítésen van a hangsúly, és ezt a kapcsolatépítést úgy szeretnénk, hogyha akik az képzésünk alatt a kommunikáció rejtelmében jobban el tudjanak merülni, tehát, hogy képesek legyenek az asszertív kommunikációra, mediációra, problémák megoldására, csoportot tudjanak vezetni, szóval ez lenne a cél. Tehát van csoportvezetési technikánk, és hogyha valaki krízisbe kerül, akkor ismeri a különböző kríziseket, és tudjon reagálni azokra a problémákra, amit mondjuk egy meghallgatás kapcsán, tehát a kompetenciát nem túllépve, tehát ő nem pszichológus lesz, tehát ezeket nem túllépve tudjon segítséget nyújtani azoknak az embereknek, akik őt megkeresik.
Ezen a szakon a te véleményed szerint milyen az ideális jelölt?
Hát amit látok ugye az első évfolyamunkon, hogy nagyon közösségorientáltak a hallgatóink, tehát semmiképpen nem egy kompetitív versengő szellem van, hanem egymás segítése, és most ez nagyon erősen ki is jött, és sokat is segítenek egymásnak, tehát az online órák után ők együtt maradnak, közösen, hogy valakinek szüksége volt, mondjuk például van egy hallgatónk, aki egy olyan intézményben dolgozik vezetőként, a mentális betegekkel foglalkoznak, és a mentális betegeknek szükségük van ruhára, vagy hangszerre, akkor a hallgatók egymás segítve küldenek ruhákat, hangszereket, szóval, hogy egy jó közösség alakult ki, és alapvetően arra is figyelek, vagy hát az lenne a cél, mint szakfelelős, hogy egy jó közösséget, maga a képzés is egy közösségépítés legyen.
Ezen az új szakon kívül milyen MA szakok vannak még itt a főiskolán?
Másik két nagyon népszerű szakunk van, az egyik a szociálpedagógiai MA, ami szintén egy új szak, és ugyanakkor indult, mint a mentálhigiénés és közösség és kapcsolatépítő MA, tehát tulajdonképpen az első évfolyam most fejezi be az első évét, és indul a következő évfolyam. Nagyon helyes hallgatók vannak a szociálpedagógiai MA-n, nagyon érzékeny közösségi hallgatók, aki akik tanítom őket, tehát jól ismerem őket, és nagyon elégedett vagyok a munkájukkal, szóval remek hallgatóink vannak, és a harmadik Emma, az pedig a neveléstudományi Emma, ami már egy régebb óta létező Emma, és az én tudomásom szerint az is egy nagyon népszerű Emma, túljelentkezés van rá, persze az ember lehet kerülni, és ott egy kicsit más a felvételi eljárás, mint a szociálpedagógiai Emma-nál és a mentálhigiéni Emma-nál.
Mennyiben más?
Úgy tudom, hogy ott még kérnek egy PPT-t, tehát a motivációs levél mellé egy bizonyos témában egy PPT-t kell készíteni, és most mivel, hogy nem tudnak beszélgetni a PPT kapcsán a jelentkezővel, ezért csak be kell küldeni a szakfelelősnek ezt a PPT-t.
Ez ugye tulajdonképpen egy diabemutató sor, ami akkor lenne szükséges, hogyha az ember tartana egyébként egy előadást, és ezt a PPT-t ugye mellé kivetíteni, hogy a közönség ezt tudja folyamatosan nézni, és tulajdonképpen tudja jobban követni az előadást. Hogyan néz ki egy ilyen jó diabemutató sor?
Hát arra azt nem tudom neked elmondani, hogy mi általánosságban nem lehet elmondani, hogy milyen egy jó PPT, hanem mindig ugye a cél jelöli ki, hogy milyennek kell lenni a PPT-nek. Tehát egészen más egy PPT, hogyha egy konferenciára készítek egy PPT-t, más, hogyha az órámra készítek egy PPT-t, más, hogyha a hallgató egy olvasmány alapján készít egy PPT-t. Tehát ugye mindig a cél jelöli ki. Az MA ugye ez a doktori képzésekre is egy bevezető, tehát látni szeretné, hogy mennyire van tehát milyen szándék, tehát mennyire van, milyen képességei vannak, hogy egy-egy témában alaposan mélyen elmélyüljön, a tendenciákat átlássa, ezeket fel is tudja tenni egy PPT-re, megmutassa nagy összefüggéseket, és hogyha van bizonyos összefüggés, amire szeretne koncentrálni, akkor azt a PPT-ben jobban kifejtse. Tehát ez nem mondhatom azt, hogy egy rövid PPT az a jó PPT, azt sem mondhatom, egy nagyon részletes PPT a jó PPT. Itt meg kell tudni találni a téma kapcsán azt a fajta átlagot, ami így jól működik.
És esetleg akkor még annyiban segítsük a hallgatókat, vagy a potenciális hallgatóinkat, hogy azon kívül, hogy egy PPT se nem hosszú, se nem rövid, ugye aktuális témához íródik, mert ugye ez fönn van a honlapunkon, hogy pontosan miket is kell tartalmaznia. Legyen informatív. Milyen legyen még igazából? Vonzó, sok szakirodalmat tartalmazó.
Hát a szakirodalmat mindenképp fel kell sorolni, a felhasznált szakirodalmat a PPT végén, tehát ez egy nagyon alapvető, hogy ugye, hogyha van neki saját kutatása, természetesen be tudja tenni a PPT-be, de a szakirodalmat, ami az elméleti hátteret, vagy a korábbi kutatásokat tartalmazza, az mindenképpen meg kell jeleníteni. Tehát ez is már sokat elmond, hogy valaki képes-e.
És valószínűleg, hogy fogják és tudni, már én is több PPT-t kaptam, ugye diabemutatósort, amit el kell bírálnom, úgyhogy nekem az eddig beérkezettek nagyon tetszenek, és nagyon jók.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.